Súper. Okay. Super. Okay. A mai nap ez a téma jött elém egy igeves kapcsán, így olvastam Bibliát, és így rám ugrott egy igeves, úgyhogy gondoltam, lehet, hogy ennek van valami relevanciája. És az atyának a szívéről szeretnék beszélni, hát egy ilyen nagyon trendi kifejezés, ugye szokták, főleg ilyen jellemzően nem magyarul szoktak erről beszélni, de végső soron maga ez a téma, hogy mi az, hogy az atyának a szíve? Na, de mielőtt még erre rátérnék, kicsit az édesapaságról gondoltam beszélni, vagy beszélgetni veletek. Emlékszem, hogy volt, ez még Angliában volt, és ahol délőtt jártunk templomba, ott egy istentiszteleten volt egy, mindegy, volt valaki, egy úriember, aki egyébként azt hiszem valamilyen alapítványt képviselt, aminek az volt a címe, hogy az atyának a háza, azt hiszem valami ilyesmi volt. Na, és ő is beszélt sokat erről, hogy az édesapaság, és ugye ez Anglia volt, egy picikét más, de azt hiszem igaz most ez világszinten, hogy az édesapaság az gyakorlatilag egy támadás alatt levő intézmény vagy fogalom. Persze nem csak az édesapaság, hanem mondhatjuk úgy, hogy a hagyományos családi szerepek is mind támadás alatt vannak. És semmi politikai szándékom nincs ezekkel a mondatokkal, de így gondolom, hogy az úgynevezett progresszív, haladó erők, azok azt fejezik ki, mondják, hogy a bibliai hagyományos értékek és szerepkörök ezek már nem jók, vagy nem elég jók, ezért az emberek próbálják ugye újra föltalálni azt, amit Isten már kitalált, és ez mindenben látható. Csak ezzel az a gond, hogy ez a bűnnek a definíciója, amikor mi döntjük el, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát, hogy gyakorlatilag ez a bűnnek a megtestesülése. És a bűn, illetve a bűnnek a szerzője, a sátán maga, ő támadja a bibliai hagyományos értékeket, szerepköröket a családban is, és ebben mindenképpen igaz édesapaságra is. Ugye a sátán nem teremt, ő csak fog valamit, amit Isten megalkotott, és jól izé eltorzítja. Mert végső soron csak ölni, lopni és pusztítani akar. Ezt Jézus így elég világosan megfogalmazta János 10:10-ben, hogy mi a sátánnak a szándéka. Úgyhogy látjuk azt, hogy a család maga, mint olyan, torzul, dobálódik szét, ugye diabolosz dobálja szét. Ebben benne van, hogy a házasság is, az édesanyaság is egyébként, de az édesapaság is, és most erre akarok kicsikét kitérni. Azért beszélnék az édesapaságról, mert ugye Isten is a mi mennyei atyánk, mennyei édesapánk. Több mindenről lehetne beszélni, most egy dologról fogok beszélni az édesapaság kapcsán, hogy hogyan van leginkább eltorzítva, hogy mint az állatoknál, ugye, hogy a hím, mondjuk úgy, hogy utódott nemz, aztán bye-bye, és akkor az anyuka majd fölneveli. Tehát kicsit ez, ami látható. Mint hogyha csak ennyi lenne egy édesapának a szerepe, hogy gyerek szülessen. És sokan, most ugye nem a egyházról, meg nem a hívő emberekről beszélek alapvetően, de odakint durva dolgok vannak. És ugye sok férfi nem is akar családot, nem is akar azt, hogy legyen egy család, akit vezethet, hanem inkább karrier, meg élvezetek, meg mindenféle érzéseket hajkurászik. Az persze más kérdés, hogy amit igazán keres az ember belül, azt Istennél találja meg, és Istennek a tervében találja meg. Hogyha megtaláljuk Istennek a teremtésében, teremtett rendjében, a mi helyünket, ez ad igazán az embernek egy beteljesedés érzést, és nem az, amit én hajkurászok. Úgyhogy ezt a mondatot lopom attól az úriembertől, hogy az apátlanság ma egy járvány. És így készültem némi statisztikával, igazából azt fogalmaznám meg, hogy durvább, mint én gondoltam. Tehát durvább. Emlékszem, szintén ebben a gyülekezetben, Szent Lukácsnak hívják ezt a gyülekezetet, egy sima anglikán gyüli. Volt ott egy úriember, már nem emlékszem, hogy hívták, és ővel szoktam mindig az alkalom után ott a, ugye, te a kávé meg keksz, ugye ez, és akkor ott lehet nekünk is kéne te a kávé meg keksz. És akkor ő egy tanár volt Londonban, és azt mondta, hogy egyszerűen képtelen tanítani, mert gyakorlatilag az apjuk kell legyen a gyerekeknek. Mert annyi gyerek van ott, hogy gyakorlatilag arra vágynak tőle, hogy mint egy édesapa legyen ott nekik, és nem képes, ő tanítani szeretne, nem tud. Ez úgy megmarad bennem. Na és akkor néhány statisztika, nem tudom, mennyire fog ez látszódni. Most így beszéltünk a projektorról. Elnézést, meg se próbáltam lefordítani. Tehát ez most arról szól, hogy a nőknek a helyzete a világon. És hogy a baloldali oszlop az, hogy egyedülálló és gyerekkel. Tehát olyan család, ahol egyedül nevel egy édesanyja gyereket, és az apuka sehol, világszinten 13% a valami Afrikában, a Szahara ott a legdurvább, 32%, ott még valószínűleg inkább meghaltak jellemzően a, gondolom, az apukák. Azt mondja, hogy mi itt vagyunk 9%, Európa, Nyugat-Európa is ilyen 9, USA, Kanada 19%, Dél-Amerika 30%. 30% a nőknél egyedülálló és gyereket nevel. Ez iszonyat. Iszonyat. Hoztam egy idő amerikait, mert könnyű találni, ott minden internetnek a fele amerikai. Itt is ugyanez, van egy külön honlap erre. Egyszülős családok 10,89 millió, anyukák 80%. Ez az egyszülős családoknak a 80%-a egy anyuka egyedül. És egyébként ezek is durva számok, hogy szegénységben élnek, hogy az sem biztos, hogy van elég ennivalójuk. Amerikáról beszélünk, 25%-a ezen családoknak, vagy bocsánat, ez egyszülősekre vonatkozik. Tehát nagyon durva következményei vannak. És akkor egy kicsikét menjünk át Magyarországra. Találtam egy ilyen honlapot, egyszülő.hu, valamilyen egyszülős alapítvány, ahol pont az ilyeneket próbálják segíteni, hogy egyszülő és gyereket nevel. És hogy így nézegettem egyébként, szerintem elképesztően jó ez a tudsz. Mert az ember picit belegondol, tehát ha van gyereked, mondjuk kisgyerek, tehát még két szülőnek is azért az logisztika. Tehát, hogy az logisztika. És képzelj, egyedül kell csinálni ezt valakinek. Tehát, hogy akkor ott nincs alvás, nincs pihenés, nincs megállás, nincs. Nagyon durva. Na, és akkor ott volt egy cikk, amiből kiemeltem néhány izét. Magyarországon, azt hiszem ez 18-as szám, 300 ezer egyszülős család van. Ebből több mint félmillió gyerek van ilyen családban. És 90%-ban az anyuka neveli egyedül a gyereket. Tehát 9-szer, ház, 270 ezer anyuka nevel egyedül gyereket, apuka sehol. Egyébként láttam más ilyen számokat is, tehát nem csak válásról van szó, hanem van olyan sokszor, hogy megint begyűlnek, tehát hogy meghal az apuka, vagy eleve összesen házasodtak, tehát hogy vannak élettörténetek, de mégis, tehát ez. És ez csak egy cikk. Tehát, hogy volt egy kutatás, hogy mik lehetnek a következmények az apátlanságnak. Nem kell így legyen, pláne hogyha hívja az ember, nem kell így legyen. Oké? Okay? Nem kell így legyen. Ez csak egy cikk, vagy egy ilyen kutatás, egy tanulmány. Magasabb az esélye, hogy gyűlölni fogják a nőket a fiúk, hogyha ez azt hiszem, hogyha nincs apuka, a bűnözői magatartásra való hajlam, vagy magasabb az esélyre, gyerekkori várandóságra a lányoknál, arra, hogy felnőttként ne tudják kezelni a hierarchikus viszonyokat, leromló tanulmányi eredménye, ezekre mind magasabb az esély. Esélyről van szó, nem szükségszerű, hogy így legyen. Ez egy tanulmány volt, amit olvastam. Tehát az apukáknak szerepe van. Nagyon fontos szerepe van. És akkor egy kérdést dobnék be, hogy gyűjtsük össze, hogy mi az édesapák szerepe. Mondjatok, légy szíves. Ennek is van egy listám, nem teljes a lista, nem is ez a lényeg. Szerintetek mi egy édesapának a szerepe? Nevelés, igen, köszönöm. Iránymutatás, tök jó, köszönöm. Családvezetése, igen, köszönöm. Gondoskodás, igen. Odafigyelés. Védelem. Példamutatás, tök jó. Isten példaképe, nagyon jó. Ne lőd le a prédikációmat, légy szíves, jó? Tök jó. Egyéb? Ha egy apuka szereti a... Igen, csak a Zoom miatt mondom, hogy, tehát, hogy ha egy, csak ismétlem, amit mondasz, tehát, hogyha egy apuka szereti a feleségét a gyereknek, már az is elég, vagy nagyon sokat jelent. Én ezt úgy hallottam, hogy szülők egymást szeretik, az egy nagyon nagy ajándék a gyereknek, igen. De igen. Na, én egy listát gyűjtöttem össze. Egy jó édesapa, jó? Tehát, hogy... és ezzel senkit nem akarok sem, tehát ilyen nem vagyunk tökéletesek. De mégis, mit gondolok, hogy egy jó édesapa, és elvelső, nem elsőnek jutott eszembe, és egyébként ezért tetszenek az ilyen megosztások, mert ami elhangzott, identitás. Identitás. Úgyhogy tudtam, hogy ennek most, ezt ma kellett elmondani, ezt az üzenetet. Mert Isten identitást ad nekünk, mint egy édesapa is identitást ad nekünk. Tehát én a vezetéknevem azért Tatár, mert az apukámat Tatárnak hívták. Ugye kedves gyerekek, elmegyünk a nagy sárga M-betűs étterembe, tudom, nem szoktunk, ilyen helyekre nem járunk, de ha esetleg mégis arra járunk, ugye az McDonald's, ugye a Mac az a fia. Amikor azt mondja Jézus Péternek, mikor Péter vallástételekor, hogy te vagy a Krisztus az Isten fia, hogy boldog vagy Simon Bar Jóna, Simon Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ki neked. Ugye ez a név, Simon Bar Jóna, Simon Jónának a fia, és ugye régen nem volt vezetéknél az embernek, hanem az apját így hívták, ő a, mit tudom én, a Jocó, a mit tényleg, kinek a fia. Tehát ez az apától számították, az apától kapta az identitását. Egy ember, egy gyerek, hogy ő kicsoda. Úgyhogy identitást ad egy édesapa, hogy ki vagyok én. És ezt raktam első helyre. Második, ez igaz az édesanyára is, oké, de egy édesapa feltétel nélkül szeret. Feltétel nélkül szeret. És érdekes, mert ezt a kedves feleségem mondta, hogy egy gyerek, na most itt elárom itt a kulisszatitkokat a gyerekeinknek, nem baj. Tehát, hogy egy gyerek egy édesanyjának a szeretetét másképpen fogadja, mint egy édesapáit, mert egy édesanyja, hát ő szült engem, tehát ő mindenképpen kell szeressen, ő úgy is szeret. De egy édesapát másképpen fogadja, másképpen kezeli. És hogyha egy édesapa mégis feltétel nélkül szereti a gyerekét, akkor az megtanítja a gyereket arra, hogy mástól is kaphat feltétel nélküli szeretetet. Tehát egy édesapa tanítja a gyereket a feltétel nélküli szeretetre. Igen, mondtátok, egy édesapa védelmez. Pusztán a jelenléte egy édesapának biztonságot jelent. A gyerekeknek, az anyukának, az egész családnak egy édesapa gondoskodik. Egy édesapa gondoskodik. Ugye az 1 Timóteus 5.8-ban írja azt Pál, hogy ha pedig valaki a saját háza népéről nem gondoskodik, az rosszabb a hitetlennél. Vagy nem tudom, valami ilyesmit mond. És megtagadta a hitet. 1 Timóteus 5.8. Egy édesapa gondoskodik. Egy édesapa felnevel. Tehát ezt úgy fogalmaztam meg, hogy segíti a gyerekeinek, hogy felnövekedjenek, és megad mindent hozzá, ami szükséges. Ez néha lehet az, hogy elmagyaráz valamit, tanít. Lehet, hogy eszközöket ad hozzá. Bármi, amire szükség van. Bátorítást. Egy édesapa felnevel. Ugye elhangzott a tekintély. Tehát egy édesapa tekintélyre is tanít. Egy édesapa egy családban egy tekintélyt hordoz, és ez segíti a gyerekeket is, hogy mit kezdjenek egy ilyen helyzettel. És ami az előbb volt ebben a tanulmányban, én munkahelyen, hál' Istennek nem gyakori, de találkozok ilyennel, hogy ilyen egészen furcsa viselkedésű emberek, hogy így bejön a még tanuló, még ilyen gyakornok, bejön, és egyenest a gyárigazgatóhoz oda megy, és dumálni kezd vele. És mondom, bocs, tehát, hogy te nem, de nem tudja, hogy most egy gyárigazgatóval másképpen beszélgetünk, mint mondjuk a nem tudom kivel. Mert gyanítom, hogy Nem ismerem a hátterét a sztorinak, de észreveszek, hogy nagyon furcsán szokatlanul viselkednek emberek. Egy édesapa ebben segít. Egy édesapa fegyelmez. Ú, csúnyán hangzik, ugye? De ez a valóság. Egy édesapa határokat húz. Határokat húz, és ezeket be is tartatja. És ugye a határok a gyerekeknek biztonságérzetet adnak, mert tudják, hogy jó, akkor, hogy ha azon nem megyek túl, akkor minden oké lesz. Akkor rendben van. Egy édesapa fegyelmez. És akkor még kérdőjel, mert ugye a lista nem teljes. Nekem ezek jutottak így eszembe. Isten azt akarja, hogy mint atya ismerjük őt, mint édesapa. Miért? Hogyha ő a mi édesapánk, akkor jobban tudjuk azt értelmezni, mi az ő gyerekei vagyunk, Istennek a gyermekei vagyunk. Mit jelent az, hogy ő gyermekei vagyunk? Két dolog, ugye a teremtésben is az ő gyermekei vagyunk. Ezt szoktam a Deák téren, amikor kell mondani az embereknek, hogy úgy nézel ki, mint ő. Úgy néz, mint hogy az én gyerekem is örülnek, hogy nem örülnek neki, ez egy másik kérdés. De úgy néz neki, mint én. Hasonlítanak rám. Isten is, mikor megformálta az embert, ugye a saját képmására teremtette, és ezt hiszem, hogy a testben is, tehát Istennek beszél a füléről, szeméről, szerintem orráról is, szaglásáról beszél, szájáról beszél. Tehát én azt gondolom, hogy Isten valamilyen módon hasonlítunk. Testileg is. Lelkünkben is, szellemünkben is. Most odaértem hatalom igazából, csak az jutott eszembe, hogy ahogyan Isten is hatalommal rendelkezik, hatalmat ad az embernek, uralkodik a Földön. Tehát már a teremtéskor is úgy alkotott meg minket, hogy mi egészen hasonlítsunk őre. Egyébként pont ezért vérlázító, hogy a sátán pont az ember támadja, és Istennek a gyerekét, a képmását támadja és próbálja eltordítani. Ez vérlázító. És megváltásban is hasonlítunk őre. Egészen konkrétan olyanok leszünk, mint ő. Az ő fiának a képére formálódunk. A megváltásban még jobban hasonlítani fogunk őre. És most vegyük el azt a listát, amit az előbb szedtem össze. Lehetne azt is, amit ti mondtatok. De Isten azt akarja, hogy mint atya ismerjük őt, mert ő nekünk identitást akar adni. Ő akarja megmondani, és ő meg is mondja, hogy mi kik vagyunk. Azt akarja, hogy mi ebben járjunk, ebben, hogy ki vagyok én. Erre a válasz őtőle jön. Pont ma reggel az autóba jöttünk idefelé, beraktam, Krisztalminak van az a dal, a Good Good Father. Annak ugye ez azt hiszem a refrénje, hogy You are a good, good father, it's who you are, mindjárt lefordítom, and I'm loved by you, it's who I am. Tehát, hogy te egy jó édesapa vagy, ez vagy te, engem pedig szeretsz, én pedig szeret vagyok általad, és ez vagyok én. Nagyon szépen leírja ugyanezt, csak ugye ez ilyen költőjén. Isten nekünk identitást akar adni. Isten minket feltétel nélkül akar szeretni, és szeret is. Most csak direkt nem fogalmaztam nagyon át. Isten minket tanítani akar a feltétel nélküli szeretetre, és így szeret minket. Ő minket védelmezni akar. Védelmezni. Oltalmazni. Olvassátok el a 91. Zsoltár, ugye? Aki a fenségesnek a árnyékában, vagy lakozik. Rejtekik, köszönöm szépen. Isten minket védelmezni akar. Ez van ő benne. Ő egy édesapa. Ő védelmez. Ő gondoskodik rólunk. Ő egy édesapa. Azt akarja, hogy így viszonyuljunk hozzá, hogy ő gondoskodik rólunk. Ő fog gondoskodni rólunk, mert ő egy édesapa. Ő minket felnevel. A kiskorúságból a nagykorúságig elvezet. Betölti a szükségeinket. Isten betölti a szükségeinket. Isten megtanít minket a tekintélyre. Ő segít nekünk abban, hogy megtanuljuk, mit jelent tisztelni Istent, őt magát. És egy jó édesapától, ugye tiszteli az ember, nem fél tőle, hanem tiszteli. eszembe jut most a szintén még Angliában laktunk, amit ezt egyszer meséltem szerintem nektek, amikor így csöngettek egyszer nálunk, és egy ilyen rendőr így az ajtóba, és mit csináltunk. De nem csináltunk semmit, hanem az volt, hogy a helyi rendőrségnek volt egy ilyen programja, hogy mindenhol becsöngettek. Tehát végigjárták az egész környéket, és osztogattak ilyen csomagokat, hogy volt egy ilyen toll, azt mondta, hogy ilyen láthatatlan, de ilyen valamilyen pici csippek vannak benne, amit ezzel a tollal meg tudok színezni, mint egy tévét, és akkor, ha azt ellopják később, akkor azt így be tudják azonosítani, hogy az egy lopott, és hogy honnan lopták, és adtak egy matricát, hogy ezt kirakoztam az ablakba, akkor ezt a betörő látja, és nem ide fog betörni. Na és annyira tetszett, hogy itt egy rendőr, és most így beszélgetünk így otthon vele, úgyhogy azért, azt hiszem, Flora, lefotóztunk téged vele, emlékszem, tehát, hogy oda, meg, az a fotó meg arról. Na és ő mondta azt egyébként, hogy ő neki például az egy ilyen problémája, a szívfájdalma, hogy mikor így nem tudom, megy az utcán, akkor hall szülőket, hogy a gyereknek azt mondja, hogy egy szülő, hogy látod azt a rendőr bácsi, viselkedj jól, mert ő fog jönni, érted, és akkor elvisz téged. És azt mondja, de pont, hogy ő azt szeretné, hogyha baj van, vagy izé van, akkor menjenek hozzá, nem meneküljenek tőle. És ugyanez van az apukával is, hogy ha baj van, hozzá kell menni. Hozzá kell menni, nem el tőle. Tehát a tekintély az nem azt jelenti, hogy félek tőle, ezért izé, jaj, mi lesz a követ, hanem megyek hozzá. Megyek hozzá. Igen, Isten minket fegyelmezni akar, meg akarja mondani nekünk, meg is mondja nekünk, hogy mi a jó. És segít is minket. Tehát egy másik prédikáció egyébként fönt is van valahol, azért volt erről már korábban a prédikáció, hogy Isten minket meg akar tanítani arra, hogy mi a helyes. Igen, Isten húz határokat, és azt mondja, hogy ezt. És ugye a gyerekeket ettől biztonságban vannak. Tehát Isten azt akar, hogy biztonságban legyünk. És a kérdőjel, amit mondtatok még. Isten azt akarja, hogy növekedjünk. És ugye, hogyha egy gyerek felnőtt, és ugye a Galata 3.24, odalapozok egy pillanatra. Galata 3.24-ben olvassuk azt, hogy Galata 3.24. Mondom, a 23-ast olvasom. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrizete alatt voltunk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Ekként a törvény Krisztushoz vezető mesterünké lett, hogy hitből igazoljunk meg. Tehát azt írja itt Pál, hogy a törvény alatt levők, azok kisgyermekek voltak. Mert az volt, hogy csináld ezt, és dádá lesz, ugye? Mint egy kisgyerek. A törvény ezt mondta, de a törvény arról nevelünk volt, tanítunk, hogy eljusson Krisztusig a hitből való megigazolásunkig. Ugye erről CBC, minden második, nagyon, nem, de nagyon sokszor hangzik el, és nagyon helyes. A törvény azért adatott, tehát nem azért, hogy betartsa az ember, hanem hogy megmutassa, hogy képtelen vagyok betartani, hogy nekem kegyelemre van szükségem. Ezért nevelő, és Krisztushoz vezet minket, a megváltáshoz vezet minket, hogy az ember kegyelemért kiáltson Istenhez. Tehát Isten azt akar, hogy felnövekedjünk, és egy újjászületett hívő ember, aki megértette, hogy ő kicsoda az új teremtésben, ő már inkább ez a felnőtt kategória lenne. És egy felnőtt szülő a felnőtt gyerekével azért másképpen bánik, mint egy ekkora gyerekkel. Tehát mondjuk, és más a befolyása rajta, mondjuk tanácsot ad, tanácsol, de tiszteletben tartja, hogy már egy felnőtt ember a gyerek. Tehát megváltozik a viszony. És ugye ez egy érdekes kérdés, hogy Istennek, amikor gyereke vagyok, hát elvileg az lenne Istennek a célja, hogy egy felnőtt gyereke legyek. Na, ezt a képet nem akarom tovább bontogatni, menjünk tovább. Igen, és egy felnőtt gyerek hibát követel, akkor, és reménység szerint mondjuk sajnálja, vagy megbánta, akkor mit csinál egy szülő? Nem az, hogy mit csinált, hanem bátorítja. Bátorítja, hogy legközelebb menni fog. Akkor Isten különleges módon védelmezi azokat, akiket nincs kivédelmezzen. Ez annyira, annyira tetszik. Mindjárt most megnézzünk pár ige szakaszt. Ugye jellemzően, hogyha Bibliát lapozgatjuk, mindig az özvegyekről és az árvákról olvasunk. Néha benne van a jövevény is a listában. Néhány ige szakasz. 2 Mózes 22-22-24. Az özvegyet vagy árvát se nyomorítsátok meg. Ha nyomorgatod és hozzám kiált, meghallgatom kiáltását, fölgerjed haragom és megöllek titeket fegyverrel, és feleségeitek özvegyeké lesznek, fiaitok pedig árvákkal. Erre mindjárt visszatérek. 2 Mózes 22. 5 Mózes 10. Igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek. Szereti a jövevényt, kenyeret és ruhát ad neki. 5 Mózes 14. A lakóhelyeden lakó lévitáról sose feledkezz meg, ne hagyd el, mert nem részesedik és nem örököl veled együtt. Tehát a lévitáknak nem jutott az ígéret földjére bevonuláskor terület. Nincs örökségük. Minden harmadik esztendő végén vedd ki annak az évnek a terméséből az egész tizedet, és raktározd el lakóhelyeden, hogy ha majd eljön a lévita, akinek nincs birtoka, mint neked, meg a jövevény, az árva és az özvegy, akik lakóhelyeden élnek, ők is ehessenek, és jól lakhassanak, és akkor megáldja az Úr a te Istened kezed munkáját, amit végzel. Nézzétek meg ezt a 5 Mózes 24. Amikor learatod aratni valódat a meződöm, és ott felejtesz egy kivét a mezőn, ne menj vissza, hogy fölszed a jövevényé, árvái és özvegyé legyen az, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened, kezed minden munkájában. Ha olajfát termését lerázod, ne szedd le, ami még utána maradt. A jövevényé, árvái és özvegyé legyen az. Ha szülődet megszeded, ne böngészd le, ami utána marad, a jövevényé, árvái és özvegyé legyen az. És ugye emlékeztek, Rut könyvében is ugyanez van, hogy ugye ott vannak Boáznak az emberei, és Rut meg oda ment és szedegett, ami a földön volt. Ezért, mert a törvény azt mondta, hogy Rut jövevény volt. Rut, meg egyébként özvegy is. És akkor mondta Boáz, hogy hagyjatok még ott, azt van eszed föl, dobjál még egy párat el oda. Tehát, hogy, mert Istennek ez a szíve. A 5 Mózes 26. Amikor a harmadik esztendőben, a tized évében minden termésedből egészen megadod a tizedet, és odaadod a lévitának, a jövevénynek, az árvának és az özvegynek, hogy egyenek és jól lakjanak városodban, akkor ezt mond az Úr, a te Istened előtt. Kihoztam a szent részt a házamból, és odaadtam a lévitának, a jövevénynek, az árvának és az özvegynek a tőled kapott parancs szerint. Nem szegtem meg, és el sem felejtettem egyet sem parancsolataidból. Akkor a 5 Mózes 27, ez már ugye, amikor ott a áldásokat meg az átkokat mondják hangosan az Izrael népe. Ez egyik átok. Átkozott az, aki elferdíti a jövevény, az árva és az özvegy igazságát, és mondja rá az egész nép, ámen. Külön, külön kiemelő. És akkor most néhány Zsolt, kettő Zsoltár idézet. 68. Zsoltár az Úrról, árváknak atya, özvegyek védelmezője Isten, szentséges hajlékában. Újra és újra, és még egy párat, 146. Zsoltár, megoltalmazza az Úr a jövevényeket, megtartja az árvát és az özvegyet, de a gonoszok útját meggátolja. És akkor a két új szövetségig, ugye Máté 23, Jézus mit ró fel a farizeusoknak? Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házait, és színből hosszan imádkoztok, ezért annál súlyosabb lesz ítéletetek. És végül az az ige szakasz, ami rám ugrott, Jakab 1.27, a tiszta és szeplő nélküli istenfélelem, Isten és az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és özvegyeket nyomorúságukban, és szeplőtlenül megőrizni magunkat e világtól. Nézzétek meg ezt az 5 Mózes 22-ből. Ez csak azért, mert annyira tetszik az ige szakasz. A törvényben egy ilyen van. Ha madárfészekre akadsz az úton, egy fán vagy a földön fiókákkal vagy tojásokkal, és az anya rajta ül a fiókákon vagy a tojásokon, ne fogd meg az anyát és a fiókákkal együtt, hanem bizony bocsásd el az anyát, és csak a fiókákat fogd meg magadnak, hogy jó dolgod legyen, és hosszú ideig élj. Miért? Mert hogyha elveszed az anya madarat, akkor ott marad árván a tojás meg a fióka. Tehát azt mondja, inkább vidd el a fiókád, de ne maradjon árván még egy madár sem. Ez Istennek a szíve. Még egy kis madár sem maradjon árván. Ez elképesztő, hogy még ilyen törvényt is ad Isten. Egy példa, vagy visszamennék erre a 2 Mózes 22-ről, mert kicsit brutálisan hangzik, de nagyon jól kifejezi egy szülőnek a szívét. Tehát képzeld el, hogy gyereked van, és megtudod, hogy valaki valami nyomorgatja, brutális dolgot csinál. Hát egy szülő mit csinál ilyenkor? Hát mit csinál? Én mondok egy történetet, egy gyerekem kapcsán nem mondok többet, szerintem tudni fogja, hogy kiről van szó, de általános iskola alsó tagozat, tudomásomra jutott utólagosan, hogy egy szünetben bántották, tehát fizikai osztálytársak, és utána, de ezt még kicsit izé volt, mert még a tanárok sem mondták el, nem is tudták, nem tudom, tehát egy másik gyerekről tudtuk meg, és gondolkoztam, mély levegő, és aztán végül ezért csak annyit csináltam, hogy írtam a szülői e-mail listára egy e-mail, de körülbelül azt mondtam, hogy igazgató meg rendőrség, tehát hogy nem tudom, tehát hogy ha még egy ilyen lesz, akkor ebből rendőrségi ügyet csinálok. Tehát mi volt bennem? Az, hogy ezt nem, és nem fogom hagyni. Pont. Tehát ilyen nem fog még egyszer előfordulni, mert annak következménye lesz. És most is csak így jelzem. Tűrtőztettem magam. Volt, aki ezen izé háborgott, de az ő problémája nem az enyém. Úgyhogy egy szülő ezt nem hagyja. És ezt látom ebben az ige szakaszban is. Isten nem hagyja, hogy valaki. És nézzétek meg a izét, a Zsoltárt, 68-as Zsoltárt. Isten az árváknak az atya. Isten az árváknak az atya, és nem fogja hagyni, hogy az árvákat nyomorgassák. Úgyhogy Isten édesapa azoknak, akiknek nincs édesapjuk. Ezt mondja az ige. És különösen a szívének fontos az, hogy gondoskodjon róluk, azokról, akikről nincs ki gondoskodjon. És kicsit ide lyukadnék, hogy mi Istennek az atyai szíve. És ez, hogy gondoskodjon, és különösen azokról, akikről nincs ki gondoskodjon Istennek, ez különösen fontos. Mit jelent ez nekünk? Ugye ez több dimenzióban jelenik meg ez a kérdés. Először is engedd, hogy Isten, atya, édesapa legyen számodra. Engedd. És megyünk megint végezni a listán. Ő akar neked identitást adni. Engedd, hogy ő mondja meg, hogy ki vagy. Téged feltétel nélkül akar szeretni. Engedd neki, hogy szerethessen téged. Engedd, hogy ő védelmezzen téged. Ő ezt akarja. Engedd, hogy gondoskodjon rólad. Engedd, hogy neveljen téged. Hogy felneveljen. Engedd, hogy téged tekintélyre tanítson. Engedd neki. Engedd, hogy fegyelmezzen. Végülis azt mondja az ige, hogy nevesd meg az Úrnak a fegyelmezését. Nevesd meg. Egy másik dimenziója ennek. Ha te édesapa vagy, legyen célod, hogy olyan édesapa legyél, mint az atya. És itt kapcsolódnék ahhoz, ami elhangzott az előbb, hogy amikor egy gyermek azt hallja, hogy Isten a mi édesapánk, a mi atyánk, akkor rád fog gondolni. Nem csak ez, tehát ez lesz az alapja a képnek. Aztán majd idővel ez a kép átalakul egy tökéletes apai képé, de ez lesz a kiinduló pont. Legyen célod, hogy olyan édesapa legyél, mint az atya. Fogsz hibákat elkövetni, és ez oké. Ugye szokták mondani, hogy elnézést az első gyerekektől, akik elsőként születtek, szülőnek lenni, azt bele kell jönni, meg kell tanulni, úgyhogy azon gyakorol a szülő az első gyereken, a második nem már kezd belejönni, a harmadik nem már azért úgy megy. Ez a valóság a dolognak, mire úgy berejön az ember, addigra már felnőnek a gyerekek. Akkor megjönnek az unokák, azt meg kezdheti újra. A szülők követnek el hibákat, de mint cél, attól még ez legyen meg, mint cél. És akkor most menjünk megint egy másik dimenzióba. Hirdesd az atyának a szívét az egész világnak. Tehát te az egyháznak a része vagy. Az egyház Krisztusnak a teste itt a földön. Az egyház hivatott arra, hogy betöltse Istennek a célját. Tehát amikor az egyház kell az atya szívét hirdesse, az örömhírt elmondja, akkor az minket és téged jelent meg engem. Erre vagyunk elhívva, hogy az embereket hívjuk ebbe az atya-gyermek kapcsolatba. És kiindulva abból a statisztikából, amit láttunk, ez valószínűleg egy nagyon releváns üzenet. És akkor még egy gondolat, legyél édesapa az apátlannak. És ez különböző dolgot jelenthet különböző embereknek. De ugye az egyház hivatott arra, hogy gyakorlatilag is kifejezze azt Istennek az atyai szívét az apátlanoknak, az özvegyeknek. Tudjátok, hogy a korai egyházban volt az özvegyeknek a nyilvántartása, amiről Pál apostol azt hiszem Timóteusnak ír, hogy özvegynek ne vedd fel azt, csak aki már 60 év fölött van, nem tudom, milyen életet élt, meg gyerekeket nevelt, meg nem tudom. Volt egy ilyen, mert aki tényleg föl volt éve a nyilvántartásban, a listára, arról a gyülekezet gondoskodott. Mert a gyülekezet töltötte be az atyának az akaratát, és az ő atyai szívét mutatta meg. Ugyanerről van szó. Elképzelhető, hogy Isten valami egészen gyakorlati dologra hív titeket, hogy ha esetleg van valaki, aki mondjuk egy árva gyerek, vagy egy özvegy, egészen konkrét, tehát lehet papolni, prédikálni, de vinni egy bevásárlást, az, tehát hogy egészen gyakorlati dolog. Hogyha ilyesmit helyez Isten szívedre, akkor én bátorítalak, hogy csináld. Néhány embert ismerek, akik örökbe fogadtak gyereket, én nagyon-nagyon-nagyon nagyra tartom ezeket az embereket. Tehát ezt így hallottam máshol, hogy ezek az emberek hősök, és abszolút így gondolom. Mert Istennek a szívét valósítják meg itt a Földön, apa az apátlannak. Igazából ennyit szerettem volna mondani, és ezt a listát még egyszer nézzük végig, hogy Isten nekünk identitást akar adni, minket feltétel nélkül szeretni, védelmezni akar, gondoskodni akar rólunk, felnevelni akar, tekintélyre tanítani, fegyelmezni, és még a tök jó dolgok, amiket ti mondatok. Én ennyit szerettem volna megosztani veletek mindezek kapcsán. És van még 10 percünk délig. Én azt javasolnám, hogy egy picikét